korábban elhangzott műsorunkat ismételjük.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Evezza mélyre 156. adás. Köszöntöm kedves hallgatóimat, kedves testvéreimet. Most egy látomás sorozat fog elindulni a 7 egyház 7 levelének az ismertetése után, és a látomás sorozatnak az első része ismét a trónterembe, Isten tróntermébe kalauzol minket, ahol a főszereplő tulajdonképpen egy könyvtekercs lesz, egy titokzatos könyvtekercs, és ennek az átadása. Tehát újra megnyílik a trónterem, egyszer már láttuk a könyvnek az elején, hogy felvillant az isteni szeretetnek a jele, Isten trónja, és ott volt a felszólítás a 7 levél átadására. Most megnyílik, de még gazdagabban, még nagyobb és mélyebb szimbólumokkal, úgyhogy egy picikét ma, elnézést kérek, egy picikét olyan szótárszerűen fogom tartani az elmélkedést, de próbálok azért hát emberi lenni, mert olyan sok a szimbólum ebben a részben. Először is a trónteremben valaki ül. Nagyon érdekes, ószövetségi stílusban nem ejti ki, nem mondja meg Isten szent nevét valaki. Ugye ezt szoktuk használni ilyen rejtélyes kifejezésre is, hogy valaki általánosan és szokatlanul helyettesítő szót használ Isten neve helyett, amit máshol nem valaki, mert különben hogy helyettesítjük az Isten nevét? Úr, örökkévaló, seregek ura, erős úr, rengeteg ilyesmit tudunk, mert az igazi nevet, ami JHVH mással hangzókkal íródik, és tulajdonképpen igazából senki se tudja, nekem egy ma is élő rabbi mondta, hogy igazi kiejtését nem tudjuk, valószínűleg Jáve, ezt tilos volt kimondani. Amikor ezt látták, ezt a 4 betűt, vagy látják ma is a héber szentírásban, vagy imakönyvben, helyette mást mondanak. Például Uram, Adonai. Az Isten szó viszont jelenthette a politeizmust, isteneit is, általában ritkán szerepel önmagában. Mi már, amikor azt mondjuk Isten, akkor egyre gondolunk, de még az Ószövetségben hozzá kellett tenni, hogy az Úr Isten, vagy valamit, a seregek Ura Istene általában, főleg az Ószövetség első részében, mert össze lehetett keverni más isteneket, vagy istennőket is jelenthetett a pogány vallásokban, a politeizmusban. Hát például a teremtés történetben pontosan egyedül szerepel, ugye, kezdetben teremtette Isten az eget és a földet, bár ez a rész nem a Szentírás legrégebbi része, hanem elég késői, ugye ezt is tudjuk. Megjelenik egy szivárvány az Isten trónja, valaki az Isten trónja fölött, ez utalás az özönvízre. A szivárvány, a béke, a megbocsátás, és mivel híd alakú az ég és föld közötti kapcsolatnak a része, tehát voltak olyan vallások, főleg a germánoknál, hogy a szivárvány egy járható híd, ő szerintük, ahol át lehet jutni a földről az égi világba. Ezért nagy szomorúsággal vettem tudomásul, sajnos, hogy a szivárvány jelet, ami ősi vallási jel, csodálatos szimbólum, ezt is egyesek már kisajátították, értenek engem, nem részletezem, nagyon fájdalmas dolog, mert egész más jelent. Ugye múltkor mondtam, hogy már nem tudom felolvasni, hogy nem vagy se hideg, se meleg, ugye ez is más jelent, ugye? Tehát a szivárványt nagy fájdalommal gyászolom a mai nap is. De itt utalás, tehát itt az özönvízre, utána megjelenik, a valaki körül ül 24 széken, 24 személy. Ennek többféle jelentősége van, egyesek szerint a 24 törzse az ószövetségi papságnak, de inkább arra kell gondolnunk, hogy Ez egy ilyen teljesség, az Ó és Új Szövetség teljessége, a 12 alapító pátriárka, tehát Jákob 12 fia, hát ez se volt pont 12, de nem baj, a 12-es száma fontos, és a 12 apostol, hát egyik sem teljesen valóságos szám, erről már többször szóltunk, hanem itt a 12 a fontos, hogy az égi jelek, ugye a teljességnek, ami fönt van az égben és a földön, a teljesség, ugye eredetileg állat égő volt ez a 12. Villám és mennydörgés hangzik. Ez megint ószövetségi utalás a Sinájhegyre, ahol villám és mennydörgés közben nyilatkoztatta ki Isten az ő akkori ószövetségi törvényét, amelyből nagyon sok ma is beteljesült az új szövetség által. Utána a 14 szék és a 24 szék után megjelenik a lobogó fáklya, a 7 lobogó fáklya. Itt is a 7 azt jelenti, hogy nagyon a lobogó fáklya, a 7 isteni jel, Isten szelleme, a végtelen ajándékozás, a kisugárzás. Szokták is mondani, hogy a Szentlélek 7 ajándéka, felsoroljuk, de tulajdonképpen itt is a biblikusok vagyunk, és mélyre megyünk, akkor egy igazi ajándéka van a Szentléleknek, a szeretet karizmája, a többi is fontos, de ha az nincs, akkor csak zengő érc vagy pengő cimbalom vagyok. Tehát itt is a 7 a teljesség inkább. Üvegtenger is megjelenik, ez is nagyon érdekes, hogy volt a templomban, vagy a Szent Sátorban egy medence, amelyet tengernek neveztek, részben emlékül a Vöröstengerre való átkelésre, részben pedig tisztulási jelentősége volt a templomban szolgálók számára. Hát itt is behozza ezt a szimbólumot, utána 4 élőlény jelenik meg. Na most ez tulajdonképpen a 4 élőlénynek a szimbóluma nagyon hosszú utat járt be. Eredetileg ez a figura, hogy így mondjam, Ezekiel könyvének első fejezetében tűnik elénk, ahol nem 4 élőlény van, hanem 1 élőlény ezzel a 4 arccal. Tehát 4 arccal, ugye oroszlán, tulok, ember, arc és sas arc. Na most mi lehetett ez? Ezekiel valószínűleg egy babiloni körmeneti szobor emlékére, tehát egy pogány körmenet emlékére új tartalommal töltötte fel. Úgy is lehet mondani, hogy talán kerubok ezek, magasabb rendű angyalok. Tehát itt is a példa, amit sokszor mondtam, és a jó bencés atyák az állam alapításkor mennyire használták ezt, hogy nem kell mindent kidobni, hanem új tartalommal meg lehet tölteni. Hát itt is ez, a proféták is alkalmazták, hogy egy eredetileg egy pogány szimbólumot Isten végtelen hatalmára alkalmazták, tehát ez az első, a megjelenése. Később, tehát itt a jelenések könyvében felhasználja, de már nem egy élő lény, hanem ebből a különös szoborból 4 különböző élő lény lesz az Isten a valaki trónja körül, és azért 4, mert a 4-es is szent szám, az a világ 4 táját jelenti, a világ mindenséget jelenti, ugye? De aztán később, de jóval később, ez a Szentírásban így nincs meg, hanem egyházi és ikonográfiai felhasználásban már a 4 evangélistát is szoktuk vele jelezni, bár kicsit sántít ez a dolog, mert jó, hát azt mondja, hogy ember, mivel az Úr Jézus Krisztus Máté az ő születésével, emberi származásával, kezdi emberi genealógiájával, rendben van. Márknál oroszlán lenne a jelkép, hogy a pusztába kiáltó szó oroszlán. Jó. Hát a Lukásnál nagy probléma van, mert a tulok, hogy szokták erőltetni, de sehogy sem, hogy Zakariás áldozatával kezdi. De hát aki ezt mondja, és sajnos hát már elterjedt, most már csak elmondom, nem, mert harcolni nem lehet erre, a legtöbb szobor és festmény erről szól, de hogy Zakariás áldozatával kezdi, de aki ezt állítja, nem olvasta el a Lukács evangélium első fejezetét soha, mert az van, hogy ott tömjén áldozat van. A tulok áldozat a szabadtéri oltárnál volt, Zakariás bent a szentélyben tömjént áldozat. Hát hagyjuk most már, de mindezt már nem tudom megkavarni egy évezred után, és sas pedig, hát az nagyon szép, a János, magasba szárnyal, mint a sas, kezdetben volt az ige. Tehát ez csak elmondtam, hogy ha az a négy élő lény, de valójában azért igazából eredetileg más jelent. Meg előjön, előhoznak egy könyvtekercset. A könyvtekercs az nem más, tehát nem könyv a mai formájában, hanem tekercs, ezt el tudjuk képzelni, aminek két rúdja van, amire fölteke, és de le is pecsételik, mert Isten és a világ mindenség titkait tartalmazza. Hét pecsét is van rajta, vagyis csak maga Isten, a hét ismerheti a tartalmát. De csend lesz, és nagy szomorúság, mert bizony senki sem méltó a pecsétek feltörésére. Az örökké való, a valaki nem töri fel a pecsétet, csak átadja a tekercset. És hiába a felszólítás, senki sem méltó, erre a látnok sírva fakadt. Ugye milyen szép, hogy sírva fakadt, mert senki sem volt méltó arra, hogy a pecsétet, Isten titkai csak az törheti fel, aki méltó arra, aki maga is ezeket a titkokat átélte és átéli. De a vének egyike megvigasztalja a látnokot, mert így szól, ne félj, ne sírj, győzött az oroszlán Júda törzséből, ő nyitja ki a könyvet. Oroszlán Júda törzséből, ugye nem győzöm ezt már rengeteg szimbólumot elmondani, de nagyon szép és érdemes, hogy minden törzsnek volt egy totem állata, és a Júda törzsének a totem állata, szimbóluma az oroszlán, az erő jelképe. És hát Jézus ugye jogilag Júda törzséből származik, mint ahogy Dávid király is, ezért ő Júda oroszlánja, aki képes arra, hogy Isten titkait felfedje, mert győzött, mert meg is szenvedte mindazt, ami ott van a pecsétekben, és ezeket mind legyőzte, tehát csak ő tudja kinyitni. Ekkor a bárány átveszi a könyvet. A bárány, aki győzött. Nagyon szép. Itt is egymásba fonódó jelképek koszorúzzák az Isten bárányát, aki elveszi a világ bűneit. Mint egy megölve áll, de hát már feltámadt, és mégis magában hordozza mindörökké a szeretetének nagy jelét. Ezt ugye úgy tudjuk kifejezni, hogy Tamás, nézd csak a sebeket a kezemen és az oldalamon. Tehát mindörökké a földi életének a szenvedését és halálát dicsőségében is mint egy megőrzi. Tehát él ez a bárány, de mint egy megölve a szeretet jelét mindörökké hordozza. Azért teszi hozzá, hogy mint egy megölve, hiszen már él, de mégis megtartja győzelmének titkait. Ennek a báránynak, hát megint, de már ismert szimbólumok jönnek, hét szeme és hét szarva van, vagyis a minden tudás, a hét szem, isteni hét szem, minden tudás és a hét szarva, az erő, a hatalom, a teljes hatalom jelei. Ezután egy nagy égi dicséret következik égi liturgiával, majd a pecsétek feltörése egymás után. Itt most lesz egy kis nehézség, és azt tanácsolom, hogy előre majd olvassuk el, nem tudok mást tenni, mert nem, ha Mária televízió lenne, akkor tudnám mutatni egy lapon, amit most elmondok, de ezt így nem tudom, de lassan el fogom mondani, hogy látszólag egy kicsit komplikált felépítés következik, egy rendszer. Tehát a pecséteket, Isten titkait sorra feltörik a bárány, és 6 pecsét nyílik meg 6 jelenettel. Idáig érthető és rendben van 6 jelenettel. Ezeket majd részletezzük a következő adásban, de a 6. pecsét után jön egy esemény, megállunk, és akkor jön majd előre, mondom, az a bizonyos választottaknak a száma és megjelölése, és elérkezünk a 144 ezerhez is. És majd ezután, a 144 ezer után jön csak a 7. pecsét, de nem akarom elkeseríteni hallgatóimat, de a 7. pecsét után 7 harsonaszó következik. Tehát egyikben van a másik, egyik kis dobozban egy kisebb doboz, ahogy sorra 7 harsonaszó, mindegyik azután is következik egy-egy történet. De az 5. harsonaszót még jaj is követi a 7. Viszont a 7. harsonaszó után is egy közbülső látomás van. Talán ijesztőnek tűnik ez a amit most elmondtam, de egyelőre maradjunk abba, hogy a 6 pecsét, amit fel fogunk közösen törni, mert a bárány már egyszer feltörte, az nem probléma, és utána, a 7. után újabb és újabb sorozatok nyílnak, mint hogyha egy lefelé menő ágak ágazódnának szét. Na, így el lehet képzelni. De azért még leírtam a végére, hogy a Szentírást, ha elolvassuk, saját magának is leírhatja ezt mindenki, tehát 6 pecsét, 6 esemény. Utána a 144 ezer, utána jön a 7. pecsét. A 7. pecsét önmagában nem ad semmit, hanem csak 7 harsonaszót indít, de az 5. harsonaszó után még jajok is vannak. Tehát, és akkor a végén jön a 7. harsonaszó, befejeződik ez az egész. De, tehát a pecsétekben vannak újabb látomások egymásba fonódva. Ne keseredjünk el, látszólag bonyolult, de épp az egymásba fonódó és visszatérő képek alapján meggyőződhetünk arról, hogy a jelenések könyve nem egy folyamatos, lineáris történet, hanem többször elmondott, de azonos tartalmú kis látomások füzére, amelyek mindig visszatérnek a fő motívumhoz. Tehát nem erőltetett, mégis azt mondom, hogy ez egy szimfonikus fölépítés. Ha nekem lenne egy icipici kis képességem, akkor ezt valahogy zenébe is foglalnám, de hát azért ennyit tudok erről mondani. Mondom, hogy és ezzel is látjuk azt, hogy mennyivel gazdagabbak leszünk, mint ha azt mondanánk, hogy egy előre megírt naptárnak az eseményei sorba megvalósulnak.
Evez a mélyre. Bibliai elemző műsor hangzott el Molnár Béla atyával.
Korábban elhangzott műsorunkat ismételtük.